Hitvilág. A teljesség felé.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A pasaréti Ferences templomban szeptember 26-án 4 fiatal szerzetes teszi le örök fogadalmát. A műsor első felében Fejes Antal növendékmagiszterrel, a második részében pedig az egyik örök fogadalomra készülő szerzetessel, Angyal Jeremiás testvérrel beszélgetek.
Nagyon megrendítő, amikor a provinciális, a regula és a fogadalmak betartása fejében megígéri az örök életet, az örök fogadalmat letevőknek. Azt hiszem, hogy egy hatalmas pillanat mindannyiótok életében, és most a négy leendő örök fogadalmas életében is.
Fejes Antal.
Igen. Hát ez tényleg ez a legmegdöbbentőbb része talán ez a mondjuk a leboruláson túl ez az ígérete a provinciálisnak. Hát igazából ezt talán oda kéne visszavezetni, ezt az ígéretet, hogy hát aki Krisztus törvényeit megtartja, az üdvözül. Tehát aki az evangélium szerint él, az biztosan részese lesz annak az üdvösségnek, amit Jézus megszerzett minden embernek, de hát ebbe az üdvösség művében nekünk is be kell kapcsolódni. Tehát az ember nélkül Isten nem tudja üdvözíteni az embert. Tehát a szerzetesnek a hivatásából következik azt, hogy belekapcsolódik az üdvösségnek a művébe, ő maga is, és hát próbál az üdvösség jele lenni ebben a világban, és próbál másokat is erre figyelmeztetni, hogy hát lesz, vagy van egy másik világ is, tehát nem, ne kössük le magunkat teljesen ebbe a világba.
Kedves Antal, növendék magiszterként a beérkező, már a noviciátuson túllévő fiatalokkal szoktatok-e beszélgetni arról, hogy ki is a szerzetes?
Akik ide érkeznek ugye a noviciátus után, azok tulajdonképpen a szerzetesi alapokkal már tisztában vannak. Onnantól kezdve, hogy valaki érdeklődik a rend iránt, onnantól kezdve, hát legalább 2 év eltelik, amíg ő a noviciátusba eljut, és ott az egy hát zárt, mondhatni, hogy lelki gyakorlatos esztendő, amikor szerzetesi alapokkal megismerkedik, és úgy érkezik ide hozzánk, Pasarétre, a növendékházba. Tulajdonképpen a nevelés fontos részének tekintem az, hogy egymást is csiszolják a testvérek, akik felsőbb évesek, nyilván sok mindenben nagyobb tapasztalattal rendelkeznek, illetve mindig nagy örömmel fogadják az újonnan érkezőket. Én még csak egy esztendeje vagyok itt pasaréti magiszter, úgyhogy még olyan óriási tapasztalatokról nem tudok beszámolni a növendékek életéről, illetve hát nyilván mellettük vagyok, meg velük vagyok, értük vagyok, lehet mondani, de még sok-sok dolog van, amiben nekem is tanulnom kell.
Hány növendéked van most? 4 most kerül sorra, hogy örök fogadalmat tegyen, de hányan vagytok?
9 vagyunk most összesen, ugye előző évben 11 voltunk, de most némileg csökken a létszám. 1 testvér jött most Széchenyből, tehát csak 1 végzett noviciusunk van. Most akik Széchenyben beöltöztek, ők 3 vannak, úgyhogy jó esetben jövőre majd még 3 többen leszünk, de az is lehet, hogy akik viszont már végeztek, mondjuk így, tehát örök fogadalmat tettek, illetve többségük papságra is készült, tehát diakonus szentelés, papszentelés után innen el fognak kerülni, tehát kikerülnek a nagybetűs életbe, így is lehet mondani.
Tehát végül is akkor meddig növendék a növendék? Nem az örök fogadalom pillanatáig, esetleg nem is a papszentelés pillanatáig, hanem amíg nem kap rendi beosztást.
Többfajta elképzelés van ezzel kapcsolatban, hogy ki meddig növendék. Én úgy szoktam mondani, hogy mind addig a növendék közösség tagja valaki, aki mondjuk papságra készül, és még nem volt meg a szentelés, aki nem készül papságra, annál az örök fogadalom az egy kilépés jelent a növendék közösség keretei közül. Tehát én így megkülönböztetném ezt a 2 dolgot. Tehát voltak ezzel kapcsolatos, hát nem mondom, hogy viták, de legalábbis eltérő álláspontok. Hogy
de a rendi szabályzat nyilván leírja pontosan, hogy meddig növendék a növendék, vagy nem?
A rendi szabályzat szerint igazából az örök fogadalommal valaki teljes jogú tagja lesz a ferences közösségnek.
Tehát választó és választható is.
Így van, viszont ugye bizonyos tisztségekhez több éve már örökfogadalmasnak kell lenni, úgyhogy például a házfőnökséghez 3 éves örökfogadalom kell, a tartományfőnökséghez azt hiszem ahhoz is 3 vagy 5, nem is tudom most pontosan.
Említetted, hogy egymást is nevelik a növendékek, egymást is tanítják, csiszolódnak. Növendék magiszteri 1 éved alatt mi a tapasztalatod? A növendék magisztert is csiszolják-e?
Hát szokatlan nekem ez a feladat, tehát az, hogy nagyon figyelni kell a testvérekre, tehát hogy sok minden, nyilván külön élete van mindenkinek, külön múltja, jelene és elképzelései, gondolatai, érzései, tehát ezekkel foglalkozni, ez nem egy egyszerű feladat, hogy én nem vagyok pedagógus, tehát ilyen értelemben ez a pedagógiai vénám is talán szűkösebb, mint más testvéreknek. Tehát mindenképpen nevelnek engem is, tehát így önmagában ez a feladat annyira más, mint amit eddig csináltam, több mindent már a renden belül, hogy...
Voltál plébános házfőnök, káplán, mi minden voltál eddig?
Voltam gazdasági megbízottja is a rendtartománynak, sőt, hát még korábban voltam vikárius tartományfőnök is, még a Mariánus időszakban, tehát még nem volt meg a két provinciának az egyesítése. Tehát sok minden volt már, kegyhelyi igazgató is voltam Szentkuton, tehát tényleg ezek teljesen más jellegűek voltak. Tehát ez most megint egy új dolog, amire hát tényleg sok energiát kell, amiben sok energiát kell bele fektetni ahhoz, hogy legalább nagyjából elviselhetően tudjon működni.
Említetted a Mariánus rendtartományt, az egyesítés előtt 2 provinciája volt a rendtartománynak, a Kapisztrán és a Mariánus, és ezek egyesülése 2006-ban történt ki. És te vagy az egyik, aki szívén viseli a Mariánus örökséget. Én a nagyöregekkel beszélgettem már, Abatyával, meg Bánkatyával, a Mariánus egykori 1950 előtti emlékeikről, meg az utána következő illegalitás időszakáról is. Hát te vagy az egyik olyan fiatal, aki a rendszerváltozás után ezt a rendtartományt választotta, amely aztán létszámhiány miatt végül is római tanácsra egyesült, és új néven, Magyarok Nagyasszonya rendtartomány néven egységes a rendtartomány. Mi az, amit te a Mariánus örökségből fontosnak tartasz, szépnek tartasz?
A hősiesség, amit az idős testvérek tényleg a 40 év alatt, amire példát adtak, az mindenképpen egy olyan örökség, amit nekünk is valahogy, nekem is, meg hát a növendék testvéreknek is jó elsajátítani. Tehát ugye 40 évig ők egyházmegyei szolgálatba tudtak a szerencsésebbek elhelyezkedni, de hát azért a többség az civil állásba, és itt-ott bujkálva, szinte menekülve a hatóságok elől tudta minden nap élni, tehát nagyon nehéz időszakuk volt. A Mariánus örökség az nyilván a ferences örökség, tehát itt nem tennék én különbséget Mariánus és Kapisztrános vagy egyéb rendtartományoknak a hagyományai között, még hogyha egyes kis dolgokban voltak is különbségek, tehát nyilván Szent Ferenc nyomán kell élnünk, kellett nekik is élniük 50 előtt is, és most is úgy kell megpróbálni a ferenceseknek élni az életüket, szerzetesi életüket. De mondom, ez a hősiesség és ez a kitartás, az állhatatosság, ragaszkodás a hivatásukhoz, a szerzetesi életükhöz, az idős, még most élő, illetve hát a legtöbbjük már meghalt testvéreknek, atyáknak, hát ez egy példa számunkra.
Hogyan találtál te rá a ferencességre és a Mariánus rendtartományra?
Budapesti vagyok, a ferencesekkel gimnáziumon keresztül ismerkedtem meg, a Szentendrei Ferences gimnáziumon keresztül. Nővérem is oda járt, és akkor én is oda iratkoztam be, és 4. koromban hát éreztem az erőteljes meghívást erre az életformára, és akkor jelentkeztem a rendbe. Azért is választottam egyébként a Mariána tartományt, mert hallottam, hogy ott kevesebben vannak, tehát gondoltam, hogy esetleg nagyobb szükség van ott emberre, mint a másik nagyobb Kapisztrán tartományban, illetve volt egy személyes kapcsolat is, egy osztálytársam már akkor jelentkezett, tehát jelölt volt, ferences jelölt volt, és ő is a Mariána tartományba jelentkezett, tehát így alakult aztán, hogy oda kapcsolódtam én is be.
És kik azok a szerzetesek, főleg Mariánusok, akiket nagyon a szívedbe zártál, és akiknek az emlékét jó lenne, hogyha nem felednénk.
Elsődlegesen akik pesti ferenceseknél voltak, őket ismertem meg mondjuk közelebbről, velük voltam többet, mindenképpen szép emlékeim vannak mondjuk így a Aquilin atyáról, például Tóth Aquilin atyáról, aki Rómában élt sokáig, és aztán rendszerváltás után tért haza, azután Crescens testvér, Manó atya, hát most csak neveket mondok, nem megyek bele nagy részletekbe. Hát legendásnak mondható Tornyos Kálmánnak az alakja, akit sokszor így viccesen is szoktunk megidézni. Ugye a mindennapokban Csongor atya, Kis Csongor atya is azok közé tartozik, akik meghatározó alakjai voltak a Mariánus provinciának. És hát Jeromos atyát mindenképp említenem kell, Huszár Jeromos atyát, aki ugye esztergomi tanár, tanító volt ott Esztergomban, és azután pedig Zalaegerszegen szolgált még.
Láttam is a képét az egyik mellékoltárra kihelyezve, tehát minthogyha a szentség hírében tartanák számon a zalaegerszegi hívek is.
Igen, hát őt nagyon-nagyon szerették, Esztergomban is nagyon szerették, és aztán Zalaegerszegen is az a kedvesség, meg hát figyelmesség, ahogyan mindenkihez tudott fordulni, ez sokakat, olyanokat is, akik nem voltak hívők, így a Jóisten felé tudott irányítani. Tehát egy következetes, szigorú ember volt egyébként ő önmaga felé különösképpen, tehát nagyon precíz volt a napirendje is, meg az életvitele is, tehát az a kedvesség az szigorral is társult. Lehet, hogy akiket tanított Esztergomba, azok is erről be tudnak még bővebben számolni, de én csak így a lelkipásztori meg szerzetesi életben láttam ezt rajta, ezt a következetességet.
A tanulás, az imádság mellett a ferences szerzetesek és általában a szerzetesek is közösségi életet élnek. A rekreáció, a játék, a kikapcsolódás, a személyes érdeklődés nem szorulhat teljesen vissza, mert akkor nem érzi jól magát a bőrébe az ember. A növendék idők alatt leszoktatotok-e ülni, kapitalizni, vagy kártyázni, vagy kirándulni, tehát hogyan éritek meg ezt a részét az életeteknek?
Igen, nagyon fontos a közös együttlét, hetente kétszer van itt a házon belül is úgynevezett rekreációnk, amikor ugye együtt vagyunk, játszunk, beszélgetünk, változó, hogy mit szoktunk közösen ilyenkor csinálni, illetve nyáron vannak, elsődlegesen nyáron közös programok, augusztusban lényegében teljesen együtt vagyunk, illetve évközben is még van két-három olyan néhány napos, két-három, van, hogy négy napos kirándulás, amire együtt szoktunk menni, ezek közül van, amelyik fakultatív, ami nehezebb. Kirándulás idén is volt egy ilyen, amire nem mindenkinek lett volna kedve jönni, mert nehéznek ígérkezett. A közösségi együttlét az nálunk valóban nagyon-nagyon fontos, ugye Szent Ferenc nyomán úgy szoktuk mondani, hogy az Isten tapasztalat helye a közösség, tehát ahogy a természet, vagy a liturgia, vagy a szegényekkel való kapcsolata, velük való együttlét, ezek számunkra Isten jelenlétét hordozzák, és ezt kell keresnünk így a közösségi együttlétekben is. Talán ennek köszönhető az is, hogy rendházainkban háromnál kevesebb testvér atya nem szokott együtt lenni, tehát a három nálunk a minimum. Tehát...
Igen, mert ultizni nem lehet kevesebb személlyel.
Hát az is lehet, igen. De ilyen magányos ferences az, minthogyha kicsit hiányos lenne a ferences.
Igen, az a szükség állapotszerű, hogyha előfordul.
Igen, igen. Tehát az alaphelyzet az az, hogy legalább hárman legyenek, és most is hát ahány házban, ugye Magyarországon 13 ház, és plusz a nagyszőlős a 14. Mindenhol legalább hárman vannak.
A rendi neved Antal. Te választottad, kaptad a világ legismertebb, legszeretettebb szentje, a védőszented.
Hát az Antalt azt én választottam, és megszerettem ezt a nevet, tehát tetszett kezdettől fogva. Van egy olyan eredete is ennek, hogy én ezt így választottam, hogy január 17-e az Remete Szent Antalnak a napja, és ez a naphoz kötődik tulajdonképpen a hivatásom, tehát a meghívásomat azt 1991. január 17-én kaptam. Tehát az is Antal volt, és hát ez is talán így segít ezt az Antal nevet úgy magamévá tenni.
Hát Remete is, meg Pádua is.
Hát Pádovai Szent Antal is Remete Szent Antalról vette egyébként a nevét, nyilván ő volt a Szent Antal, mindaddig, amíg Pádovai Szent Antal nem élte a maga életét.
Il Santo, a Szent, csak így szólítják az olaszok Pádovai Szent Antalt.
Igen, tehát különleges tisztelettel veszik körül, és hát nálunk is, tényleg itt Magyarországon is, hát nem nagyon képzelhető el templom Szent Antal szobra nélkül. Ugye nálunk ferences templomokban sok helyen különleges módon is tisztelik a Szent Antal kedjein, bizonyos imádságok vannak, ájtatosságok, Szombathelyen is, Pesten is, itt éppen nincsen nálunk pasaréten, de itt is, mivel hát ez Szent Antal templom, itt is hát őrzik az ő tiszteletét, meg igyekeznek hívek is, meg mi is őrizni az ő kultuszát.
Négy örökfogadalmas közül az egyik most a beszélgető társam, Angyal Jeremiás. Kedves Jeremiás, mind a két neved nagyon szép. Angyal is, meg Jeremiás is. Az Angyalt nem te választottad, a Jeremiást talán igen.
Teljesen Angyal Arnold Jeremiás testvér vagyok. Megtarthatjuk a keresztnevünket is, hogyha nincs még olyan az adott provinciába. Ebben a provinciában az a szokás, hogy egy szerzetes néven egy testvér lehet, ki a provinciák egyesítése miatt vannak úgymond két azonos nevű testvér, de lehet azt is, hogy megtartani a keresztségben kapott nevet, illetve választani egy új nevet, mint hogy új emberek ki akarunk lenni Krisztusban, és ez valamilyen szinten benne foglalja, meghatározza a személyiségünket, illetve a hát a, mondhatni a sorsunkat is, meg az életmódunkat is, azt, amit akár a védőszentünk képvisel.
Példát választasz magadnak, nem? Tehát Jeremiás, te Jeremiást választottad. Bátor ember vagy, mert általában újszövetségi vagy ősmagyar nevet szoktak újabban választani a rendben. Te egy profétával ajándékoztad meg magadat és a rendet.
Illetve hát a testvérek ajándékoztak meg, mert ugye a provinciális mondja a beöltözéskor, hogy ezentúl XY testvér lesz a neved. Nekem ezentúl Jeremiás testvér lesz a neved. Nyilván teszünk javaslatokat, hogy milyen neveket gondoltunk, vagy miket szeretnénk választani. És hát én is tettem több javaslatot, és ezt a testvéri közösségben szavazásra bocsátottam, hát ez jött ki.
De köztük volt a Jeremiás? A kínálatban ott volt?
Első körben nem volt ott, hanem utána közben nagyon tanástalan voltam, hogy mi legyen. Végül egy testvér ajánlott, hogy Jeremiás, mert ez jobban hangzik. Hát nem nagyon tetszett, mert tudtam, milyen sorsa volt, meg milyen nehéz élete volt, és nem gondoltam, hogy az ő nevét fogom választani valaha. És akkor végül is két nevet bocsátottam szavazásra, és a testvérek többsége ezt szavazta meg. És sokáig nem is tudtam ezzel úgy kibékülni. A teljes történetét sem ismertem Jeremiás prófétának, ezért a noviciátusból olvastam el a könyvét. Nagy segítség volt számomra akkor is, és hát utólag is meríthetek belőle legfőképpen azt, hogy ahogyan az érzelmeit meg tudta fogalmazni, ahogyan ki tudta fejezni önmagát a Jóisten előtt elsősorban, az emberek előtt elég nehezen tudta, de még a Jóisten előtt is nagyon nehéz ugye az érzelmeket megfogalmazni, kimondani, és hát Jeremias abból is példakép számol, meg hát az egyházban minden ember számára példakép lehet, hogy igen, ki tudja mondani nem csak a jót, hanem a rosszat is, tehát a lehető legrosszabbat is, ugye elátkozza a születésnapját, meg a meghívását is mondhatni, hogy ezt is teherként éli meg.
Általában a proféták teherként élik meg a feladatot, mert általában nagyobb a feladat, mint amit egy ember a Jóisten segítsége nélkül el tud viselni, mert egy népszerűtlen dolog nem csak a saját hazájában, hanem általában profétának lenni.
Valóban, bár azért saját hazámban, falumban voltam most a nyáron tanúságot tenni, illetve beszélni a hivatásomról, mondhatni, hogy 8 év után, így a hivatásom tudata után, mivel hogy eddig nem nagyon vállalkoztam rá, mert nem is voltam teljesen biztos, ebben az útban, és hát nem szerettem volna egy olyasmit elétárni az emberek elé, ami
félkész.
Igen, félkész. Persze valamilyen szinten biztos voltam ebben az útban, csak nem 100%-ban. Tehát a bizonytalanságok miatt közönség előtt nem szívesen beszéltem erről. De hát személyes beszélgetésekben az eddigi utamról mindig szívesen beszéltem, hogyan ismertem meg a Jóisten szeretetét, az ő hívását, ezt az utat, hogy miként indultam el rajta, milyen nehézségekkel.
Hova való vagy?
Hát a szerbiai Vajdaságból, Csantavérről, ez Szabadka közelében lévő nagyobb falu, ilyen 6-7 ezres, bár most már az elvándorlás óta lehet, hogy csak 4, nem tudom pontosan.
Csantavér, egyszer voltam Csantavéren, és hát egy kis Szentpéter bazilika a templomotok. Ez egy városnyi település, hát 5-6-8 ezer lakosú nagy település, és valami nagyon agilis plébánosa volt, aki fejébe vette, hogy egy hatalmas templomot épít, gyönyörű szép templomotok van.
Valóban, és hát mondhatni, hogy büszkék is vagyunk rá, csantavériek. Bár nekem, megmondom, hogy nekem ez a templom fogalom, hogy a gyerekkorom óta ott laktam 5 percre a templomtól, és hát ez az alap templomkép, hogy egy templomnak ilyennek kell lenni.
Hogyan vezetett el az utad Csantavérről a magyarok nagyasszonya ferences rendtartományhoz? Mikor láttál Ferencest, hol láttál Ferencest először?
Mint utólag megtudtam, Ferences alapítása az egyházközség, ha jutom 1781 vagy 2-ben ferencesek Szabadkáról jártak ki, a szabadkaiak pedig a szegedi testvéreknek köszönhető a pasztorális munka, tehát az ellátásuk, a lelki ellátás. És hát ferencesek voltak sokáig, akik Csantavéren szolgáltak, de nyilván a szabadkai ferencesek. És kb. A falunak a újratelepítése is onnantól ered. És hogy Észak-Magyarországról jöttek a lakosok, települtek. Szent Antal a védőszentje a templomnak, és Szent Antalnak nagyon sokat köszönhetek.
Az örök fogadalmad is egy Szent Antal templomban történik majd szeptember 26-án.
Ráadásul még ott is szolgáltok már 4 éve, tehát ezért ez sem véletlen, úgy gondolom, és nagyon hálás is vagyok. És hát talán ővel van először szorosabb kapcsolatom, mint mennyei pártfogóval, ugyanis hát ugye Szent Antal elveszett dolgok megtalálója, és hát nekem több csodás élményem volt vele kapcsolatban.
Mesélj belőlük egy párat, téged is megtalált, bár lehet, hogy nem voltál elveszett ember, de megtalált Szent Antal.
Valóban, bár ez csak később alakult így. Ugyan vallásos alapokat megkaptam, de gyerekként hát kimerült az estimában, illetve a vasárnapi szentmisére járásba. Annál többet nem sokat tettem, esetleg néha elmentem májusban, meg októberben a litániára, a rózsafűzére, illetve minisztráltam is ezeken a litániákon. A miséken kevésbé. Illetve az első áldozásom az első nagy találkozás a Jóistennel. Illetve hát előtte Szent Antalnak az életéből annyit, hogy nem ismertem, hogy kicsoda, csak ajánlották nekem a nagyszülők, meg rokonok, ismerősök, hogy lehet imádkozni Szent Antalhoz, és valamennyi pénzt mindig érdemes bedobni, nem kell nagy összeget, tehát ilyen a dinár ugye az alapegység, és
mondjuk még Jugoszlávia.
Igen, és fél dinárt, vagy az 50 para, annyit elég, hogyha a Szent Antalnak bedobunk, hogyha teljesíti a kérésünket. És hát én próbálgattam így ezeket a dolgokat, de amikor egy komolyabb dolog volt, nyilván akkor kértem az ő segítségét. Először csak úgy volt, hogy elrepültek, a zebrapintjeink voltak, és az egyik elrepült. Hát nem tudom, hogy ezt a Szent Antal közbenjárását kértem, pontosan nem emlékszem, de hogy ez visszajött, mert hívogattuk a hangján a madarat, amelyik elszállt, a párja meg ott volt, és hát hallotta. Hát lehet, hogy nem prédikáltunk neki, de visszajött és beszállt a kalitkába. Úgyhogy nagyon boldog voltunk, és aztán történt ez másodszor is, hogy mind a kettő elrepült. Na, az már kicsit nehezebb dolog volt.
Igen, mert nem volt, aki hívja őket.
Igen, akkor kénytelenek voltunk saját magunk hívogatni, illetve hát az jó megrakott élelemmel a kalitkát szaladgáltunk utánuk. Még egyszer csak egyik emeletes ház teraszára berepültek, és akkor fölmentünk családdal, mellesleg a madártenyésztő nagybácsival, akinek több száz papagája volt, és ő ma saját szemével láthatta, hogy beszállnak a kalitkába, és rácsuktuk az ajtót, és azt mondja, hogy ha ezt nem látja, akkor nem hiszi el, hogy ilyen van. Ez volt a második eset, és talán a harmadik eset az, ami jelentősebb, ugyanis akkor elrepültek, és én engedtem ki magam őket, gondoltam, ezek már kétszer visszajöttek, hát harmadszor se fognak messzire menni. Ki is engedtem szépen ki, kimentek a kalitka szélére, és egyszer csak szétnéztek, látták, hogy szabad az út, úgy elszálltak, hogy nem is láttam őket. Hát mit tehettem, mit mást?
mentél Szent Antalhoz.
Szent Antalnak a közbenjárását kértem, ugyanis az is nehezítette a dolgot, hogy három fióka volt már a fészekben.
Akiknek enni kellett adni?
Pontosan. Hát őket szívószállal etettük, és hát közben a Szent Antalnak, a akkori vagyonnak a felét ígértem, hogyha visszajönnek. És hát várok, nem történik semmi három napig. És harmad napon megyek az iskolába, és jön az osztálytársam, nagyba hirdeti, hogy képzeld, angyal, mert így hívtak, angyal, fogtunk két zebrapintyet. Hú, mondom nekem, meg képzeld, de elvesztek, hogy lehet, hogy tudta is. És hát akkor azt megbeszéltük, hogy elmegyünk hozzá, de délután megnézzük, hogy a milyen ki egyáltalán. Elmentünk, és tényleg nagy jólétben voltak ott. A fiú nagyon sajnálta meg a családja is, hogy vissza kell adni, de azért visszaadták. Ugye hát a fiókák miatt elsősorban.
Ezek nagyon kedves történetek, tehát Szent Antal jó barátod lett.
Pontosan, és aztán a tanulmányaimban is sokszor nehézségekkel küzdöttem. Hát az nyilván azt jelenti, hogy nem volt mindig olyan könnyen meg az ötös, és ezért kértem a Szent Antalnak közbenjárását. Egy ilyen emlékezetesebb a latin dolgozatomban valami hiba volt, és vagy több is, mint amennyi az ötöshöz kellett volna, és valahogy a tanárnő nem vette észre ezt a hibát. És én is csak utólag vettem észre, és így ötöst kaptam rá.
Ezek gyönyörű történetek.
Annak a közbenjárása segített, hogy ez így megtörténhetett.
Mikor születtél, hányban?
1986-ban.
1986-ban, tehát a csernobili katasztrófa évében.
Csernobil előtt születtem, igen. Hogy ez mennyire befolyásolt az életem, hát nem tudom. Lehet, hogy kaptam egy dózis belőle, lehet, hogy nem.
Arra még nem válaszoltál, hogy Húsvér Ferencessel mikor találkoztál?
Jó, hát értem a témától.
Bár Szent Antal is Húsvér Ferences.
Igen, Húsvér Ferences, de talán nem annyira volt ez a kapcsolat személyes. Tehát így egyébként nem volt semmi. Csak amikor szükség volt, akkor kerestem meg. Meg hát amikor a pénzt kellett adni, kicsit ez ilyen automata-szerű volt, hogy bedobom a pénzt, és akkor jön. Persze mindig utólag dobtam be, és aztán később úgy is adtam, hogyha nem teljesült az, amit kértem. Például kicsit komolyabb lelki dolgokat kértem, emberek megtérését, hát azért többet kellett és kitartóbban imádkozni. Végül is úgy, ahogy kértem, az teljesült, tehát hogy valaki hagyja abba az alkoholfogyasztást például.
Ferences, mikor láttál életedbe először?
Valamikor a gyóntatószékbe egy ferences atya, a plébánosnak a testvérje járt ki misézni, meg gyóntatni oda. Egyébként más szerzetes, csak a szerzetes nők voltak, akik ott éltek a plébánián.
Ezek a bácskai iskolanővérek?
Gondolom, igen, ők voltak azok. És hát ez a ferences atya jött gyóntatni. Hát sokáig kerestem a hitemet is, hogy hogyan éljen meg. Bár általános iskolában is, meg a középiskolában is így próbáltam hirdetni az igét, csak mint utólag tisztáztam, hogy ez nem volt hiteles, nem éltem én se úgy, ahogy kellett volna. És persze, hogy nem volt vonzó mások számára az a keresztény élet. És így kerültem Szegedre, illetve úgy, hogy nem akartam pap lenni, és egy osztálytársnőm ajánlotta, hogy hát miért nem mentem kis szemináriumba, az is van Szabadkán, és mondom, nem akarok pap lenni. És azt mondta, nem muszáj pap lenni, lehet hittanárit is végezni. És a filozófia is érdekelt abba az időbe, abból írtam a szakdolgozatot az érettségire. Szabadkán, Szvetozár Márkovics gimnázium, ez a neve, de egyébként Kosztolányinak az édesapja ott volt igazgató, meg ott is éltek. És a Kosztolányi Dezső is oda járt, ugye. De hát nem nevezték át azóta se.
Thank you.
az egyházi szolgálat iránt vonzottál, pap nem akartál lenni, úgy kerültél Szegedre érettségi után, hogy hitoktató képzésben vettél részt.
Pontosabban beadtam földrajz hittanári szakra a jelentkezést, ugye a magyar jelentkezési rendszerben, illetve odahaza a tanítóképzőre jelentkeztem, oda júliusban föl is vettek, be is iratkoztam, mert be kellett, és utána pedig elmentünk a barátaimmal Tezébe. Ez a második nagy fordulatán az életem, hogy az első áldozás volt az első, a második pedig itt Tezébe, amikor hát találkoztam, mondhatni, hogy igazi szerzetesekkel, akik közösségben élnek, és a jó Istennel is egy mondhatni egy felnőttkori megtérés volt, ugyanis hát a csendben találkoztam a jó Istennek a szavával, ami az énekeket követte. Hát ott az énekek is magával ragadtak, karizmatikus élő közösség, ahol mondhatni, hogy a jó Isten megszólított, és hát nyilván a bűneimre is jobban ráismertem. Vonzott ez, és ottani, hát indonéz, de magyarul tanuló testvér, és magyarul beszélő Francesco testvérrel beszélgettem többször is, illetve később, amikor felbukkant az András testvér is, Lengyel András.
Lengyel András, aki a magyar tagja a tezélyi közösségnek.
Pontosan, és mint utólag megtudtam, hogy ő ferences diák volt, és hát ővelük beszélgetve így érdeklődtem ez az életforma iránt. Megint, de így nem mondtam ki magamnak, hogy én ezt szeretném. Akkor ez így ebbe is maradt. Közben kiderült, hogy nem vettek fel a földrajzra, nem kaptam meg az állami támogatást, ami nélkül nem tudták volna a szüleim fedezni a tanulmányaimat. Így kénytelen voltam beletörődni abba, hogy Szabadkán kell folytatnom majd októbertől. Viszont az fontos megjeleníteni, én számítógép függő voltam nagyon sokáig, és mondhatni az első áldozásom utántól rögtön, és akkor valahogy egy fölismerés, egy kegyelmi fölismerés volt, hogy ennek a játéknak, amit már másodszor játszottam, semmi értelme nincsen, és az, hogy egy hónapon keresztül még itt eltengjem, lengjem az időt, még várkozok, és ezért két álmatlan éjszaka után úgy éreztem, hogy mégiscsak meg kell próbálnom Szegedet, lesz, ami lesz, szembeszállva édesanyámnak az akaratával és félelmeivel, mert valahol ő is érezte, hogy nekem másra hív a jóisten, másra hivatásom, de ezt se őt nem tudta elfogadni, sem nem akarta hagyni. Viszont ekkor azt mondta, hogy hát menjél fiam és intézd. És úgy, hogy akkor voltam életemben harmadszor Magyarországon, úgyhogy nem ismertem a táj, sem a környezet. Azt tudtam, hogy az egyes villamosra fel kell ülni, amikor beér a busz, és az majd elvisz a Zaradi térre, ahol lehet jelentkezni. És azt mondták, hogy felvesznek, meg nem kérnek külön pénzt azért, hogy ott tanulhassak, és hát így kerültem Szegedre. És ott ismerkedtem meg a ferencesekkel, igazán személyesen, hát akkor növendékekkel, de az ő példája, és hát a vidámsága, meg azt, ahogyan komolyan vette, ami számomra ferences jegyeket viselte magán, az nagyon fontos volt számomra is példaadó. Illetve hát a vidámság, amit Valér testvér, ő is évfolyamtársam volt, aki most munkatársam is, és őnek is köszönhetem, hogy hát a ferences vidámságot elém élte.
És hát abban az időben nagy élet lehetett a szegedi alsóvárosi ferences kolostorban, mert gondolom akkor még ott volt a noviciát, nem a noviciátus, hanem a növendékek, ugye?
Pontosan, akkor ott voltak, két évig együtt tanultunk, és utána viszont felkerültek Pasarétre, ugye? És akkor mégsem szakadtam a ferencesektől, mert akkor a Jónás testvér abban az évben hirdette meg a határon túli magyaroknak a hittan közösségét, csoportját egy lányjal, aki erdélyi volt, és én gondolkodtam, hogy melyik, ugye sok közösség meg lett hirdetve, de valahogy mégis ez vonzott, hogy megismerjem, hogy mások hogyan élik meg a magyarságot a határon túl. Tehát ugye elszakadtak, nagyon fontos volt akkoriban a magyarság tudatom, hogy igen, én magyar vagyok, és fontosabb volt mondhatni, mint most. Most is fontos, csak akkor ez ilyen megtartó erő volt számomra. Jónás testvérnek az élet filozófája, meg a vidámsága szintén nagyon vonzó volt, illetve a biblia órákat tartott sokszor, és ahogy magyarázta a bibliai eseményeket, azokon nagyon jókat tudtunk nevetni, illetve hát szép zenéket is mutatott, amik tényleg ilyen lelki mondani valói voltak. Mondhatni, hogy ettől függetlenül ért engem a meghívás, és a jelmondatomat sem nem véletlenül választottam, legalábbis az első részét.
Jeremiástól egyébként.
Örök szeretettel szeretlek téged, azért vonzottalak kegyelemmel. És hát én ezt valahogy úgy is szoktam mondani, hogy azért vonzottalak szerelmekkel. Ugyanis hát a szerelmekkel vonzott a Jóisten gyerekkoron keresztül, próbált kiragadni az önző, magamba zárkózó világból, számítógépezés világából. Aztán Tezében is ugyanígy volt egy lány, aki például mezitláb járt, ez is egy érdekes volt, és hát ez is, talán ez volt a vonzó bennem, hogy ez a szabadság, a mezétlábjárás, ez mondta, és ő szabadnak érzi magát. És úgy, hogy nem volt vallásos egyébként, de mégis ott elment tezébe, valami volt benne. De egyébként a későbbiekben is, akivel szerelmes voltam nagyon, életem nagy szerelme, Klárának hívták.
Szent Klára.
Hát, ha nem is Szent, de Klára. Viszont hát épp az, hogy talán a szentséget, meg a jóistent jobban kerestem, mint a szerelmet, és ezért ennek vége is lett, nem tudtam összeegyeztetni ezzel a saját életemet.
Tehát nem egy szerelmi csalódás sodort ide, hanem egy erősebb vágy vitt ebbe az irányba.
Mondhatni, igen, és aztán később is szerelmes lettem, és akkor is mondhatni, hogy egy erősebb vágy vonzott, és ennek az lett a következő, hogy valahogy meg tudtam fogalmazni a Jóistennek azt, amit megtapasztaltam, azt, hogy az ő szeretete, az ő szerelme úgymond sokkal nagyobb, mint bárki másnak a szerelme. És ez mondhatni, ez volt életemnek a harmadik fordulópontja, amikor ezt így megfogalmaztam, ugye ki tudtam mondani, utána tudott az Úr megszólítani, úgyhogy hát nekem tulajdonképpen más az én hivatásom. És akkor ismertem fel, hogy a Jóisten tulajdonképpen szerzetesnek hívott.
És hát a ferences renden belül a laikus testvéri hivatás is létezik, nem csak a szerzetes papi hivatás, tehát itt megnyílt e felé a lehetőség.
Pontosan, utána nem volt ilyen egyszerű az út, mert az, hogy szerzetes abban biztos voltam, de hogy milyen az, azon még gondolkodnom kell, tehát racionális megközelítéssel igyekeztem kizárásos alapon, hogy mégis akkor hova, melyik rendbe. Bérma nevem Norbert.
Akkor az premontrei.
Premontrei, de ugye úgy az papi rend, tehát ezt alapból kizártam, a piaristákkal szintén. Piarista jelöltek is voltak évfolyamtársaim.
Mikor léptél be a rendbe?
Hát ezek után még egy kis ideig vártam, hogy Szent Ferenc is. El akartam végezni a teológiát, be akartam fejezni, tehát belekezdtem a történelem szakba, hittanárnak készültem, és akkor történelem minort felvettem mellé. Viszont ezt fél évig csináltam, és akkor még egy nagy krízisem volt, és ez miatt rájöttem, hogy én nem akarok tanár lenni, és nem való nekem, és akkor érlődök benne, hogy nincs mit várni, nekem el kell kezdenem élni azt a szerzetesi utat, amire próbálkoztam már közben is, de hogy ezt tényleg közösségbe. Addig a kollégiumban is azért imádkoztuk a Zsolozsmát, egyik társammal, akit most fognak pappá szentelni, Kalocsai egyházmegyés. Jó barátok maradtunk utána is, de a közös Zsolozsmák azok nagyon összehoztak minket, nyilván másokkal is. Főleg esténként imádkoztunk együtt.
És akkor jelentkeztél a ferencesekhez?
Igen, és akkor jelentkeztem.
Hányban?
Jónás testvérség. Ez 2008 telén, januárjában vagy februárjában. Januárban volt, igen. Egy-két vizsga volt még hátra, de a Jónás testvértnek a segítségét kértem mindentől már, amikor felismertem, hogy hát igen, ferences akarok lenni. Jezsuita, nem, ők ugyan ott is vannak laikusok, de a túl sok tanulás, meg nekem a nyelvérzékem nem túl jó. Ezért a jezsuitákat is kizártam, a sok tanulásra se vágytam már, és a tezei testvéreket is azért zártam ki, mert ott idegen nyelven kell beszélni. És valahogy én úgy éreztem, hogy nekem mindenképp a saját népem körében kell tevékenykednem és élnem. Ez viszont nem jeremiási életfelfogás, ugyanis a nemzetek és királyok fölé rendelte az Úr. Én viszont inkább Ezékielnek a küldetésével tudok azonosulni, akinek azt mondja, hogyha idegen nyelvű népekhez küldenének, akkor azok hallgatnának rád, de én Izrael népéhez küldelek tékedet. Vagyis engem is úgy érzem, hogy a saját népem körében kell tevékenykednem.
Tehát 2008-ban beléptél, jelöltség, noviciátus.
Igen, hát nem fejeztem még be akkor a tanulmányimat, viszont amikor januárban jelentkeztem, akkor még lett volna egy év, és a Gergely atyával Perőcsényben találkoztam először.
Az akkori provinciálissal.
Igen, akkor találkoztam először, nagyon jó hangulatban telt az a találkozás, hogy a Jónás testvér volt, ő sütött, főzött, mi pedig fát pakoltunk. Hát nekem ez nagy élmény volt, hogy egy vezető személy és úgy dolgozik, mint az összes többi testvér, vagy mint az egyszerű emberek, ugyanúgy pakolja a fát, meg akár porszívózik is, és még jó humora is volt. Ez egy nagy találkozás volt szintén számomra, és azt mondta, hogy a fél múlva is ég bennem még ez a buzgóság, akkor adjam be a jelentkezéseket, és akkor járjak utána Bence testvérnél, hogy milyen papírok kellenek, és szedjem össze őket. Mm-hmm. Igazából a tanulmányomat nem fejeztem be, hanem jelöltként fejeztem be a Szegeden. Már egy év ugye a történelem miatt csúsztam a minort leadtam, és akkor be kellett fejeznem egy lelkipásztori kisegítő minort, és akkor így fejeztem be Szegeden a katekéta lelkipásztori munkatárs szakot, ilyen BA szakot, és hát ehhez nyelvvizsga is kellett, azt szintén a jelöltségbe a didák testvérnek köszönhetem, hogy kipréselte belőlünk, mert nem nagyon ment ugye a nyelv, de hát addig-addig biztattak, hogy csak sikerült az a nyelvvizsga. Hát nagyon hálás vagyok neki, hogy így állt hozzá. És hát utána mondhatni, hogy tiszta lappal kezdhette a noviciátust, és noviciátus után pedig a teológiát tanultam 2 évig, ugye ez nem volt meg, viszont azt, hát az abba hagyódott, és utána pedig kertépítőnek tanultam, ez egy OK-s képzés volt, hát az érdekelt leginkább a kertészet, illetve utána gyakorlati év következett, ami mind a kertépítő szakmát gyakorolhattam, illetve hát Esztergomban, egy szociális otthonban besegíthettem, dolgozhattam, az idősekkel foglalkozhattam, aminek hatására az lett, hogy biztattak, hogy végezzek el egy szociális gondozó és ápoló képzést, meg közben dolgozhatok félállásba a gondviselés házába.
A pasaréti plébánia a szomszédságában működik, a Ferencesek fenntartásában egy ilyen idősek napközi otthona.
Idősek napközi otthona, illetve a házi gondozásban segítünk be, meg hát van étkeztetés is. Kezdetben az idősek klubjában segítkeztünk, aztán pedig a házi gondozásban, hogy egyre jobban haladtunk a tanulmányok előre, a Valér testvérre, úgy egyre inkább több feladat hárult ránk kint is, amit mai napig csinálok, és most is ezzel foglalkozok, és hát mondhatom, hogy nagyon élvezem, mert vándorként mehetek házról házra, és hát tényleg rászorulóknak tudok segíteni, akik maguktól nem tudnák megtenni, mert vagy a családtagjaik nincsenek, vagy pedig nem tudnak munka miatt segíteni az időseknek, és ezért bevásárlás, takarítás, vagy éppen ápolási feladatok ellátását is végezzük, de leginkább, ami szükséges, és ami miatt ott vagyunk, az hát a lelki gondozás, a beszélgetés, hát elsősorban a meghallgatás az, amiért megyünk. Jó, nyilván, akkor sok feladat van, akkor kevesebb idő jut, vagy egyáltalán, tehát akkor feladat elvégzés történik csupán, de amikor adódik rá idő, akkor rászánjuk azt, hogy meghallgassuk a gondjaikat, bajaikat, és ha nyitottságot tapasztalunk bennük, akkor akár a hitünkről is beszélünk, illetve hát sokszor kérdeznek is minket. Lehet, hogy civilbe megyünk, de kitudódik, hogy szerzetesek vagyunk, és vagy hát valakik azt gondolják, hogy papok is, de igazából aztán megértik, hogy ez hogy is van, és akkor valamilyen vallásos tapasztalatokat megosztják. Általában pozitív visszajelzések szoktak jönni, elutasítással nem nagyon találkoztam eddig még.
A gondozottjait között van egy híres jezsuita szerzetes is.
Igen, ő tartományfőnök volt sokáig, Nemesszegi Ervin, és hát vele is szoktunk beszélgetni, és így a jezsuitáknak az életét is kicsit jobban megismerem.
A pasaréti kolostorban éltek, mint növendékek, és a pasaréti plébánia keretében hát nagyon nagy élet van, számtalan közösség, számtalan program, táborok, hittanok. Mennyire vagytok bevonva ebbe a munkába, ebbe a közösségi életbe?
Hát valamennyien bevonódunk a plébánia életébe. Testvérek, most az örökfogalomra készülő másik 3 testvér, ők jobban benne vannak a hitoktatásban, nekik ez jobban fekszik, és nagy erővel csinálják a táborokat is. Én 3 évig csináltam az ovis sokkal való foglalkozás, kezdetben nehezen ment, de aztán eléggé belejöttem, és hát nagyon élveztem azért a kisgyerekekkel való foglalkozást is. Most pedig hát felnőtt velem egykorú hittanosok között vagyok ott egy csoportban, és hát így kicsit rátekinthetek, hogy a korosztályom hogyan él meg, én hogyan élhetnék, hogyha világban lennék.
Hogyan készülsz az örökfogadalomra? Mit jelent egy ferences szerzetes életében az örökfogadalom?
Hát az örökfogadalom az, amikor az életemet végül is teljesen Istennek adom, és rábízom magam a közösségre, számomra ezt jelenti. Ugyanis hát már előtte is ugye évente letettük a fogadalmat, kimondtuk, hogy 1 éven át tulajdonképpen úgy élünk, ahogy az örökfogadalmasok, de mégsem jogilag ez még egy nem teljes állapot, tehát azt lehet mondani, hogy ki lehet szállni, hogyha úgy érezzük, hogy mégsem ez a mi útunk, vagy valamiatt nem ezt szeretnénk. Ezért hát kapunk elég időt ahhoz, hogy ez letisztázódjon. Hát nyilván ennek meg kell érnie, hogy véglegesen ki tudjuk mondani. Nyilván nem csak a személyes döntést, hanem azt, hogy tényleg így akarok életem végéig élni. Jó Isten szeretve, és hát szabadon. ezt is jelenti az örök forradalom. És hát az evangélium szerint életre kötelezzük el magunkat elsősorban, hogy az evangélium tanácsok szerint a tulajdon nélküliségben, tisztaságban és engedelmességben.
És hát a provinciális, aki kiveszi belőletek a fogadalmat, ezt így szokták mondani a szerzetesek egymás között, ez a formula, vagy a szakkifejezés, akkor elhangzik az a megrendítő mondat a provinciális szájából, hogyha a fogadalmaidat betartod, és a Szent Ferenc regulája szerinti életet éled, akkor megígérem neked az örök életet. Hatalmas szavak ezek.
Valóban hatalmas, amikor először hallottam ezt a záró részt, ugye a fogadalommal találkoztam először a fogadalom szövegével, amikor ezt meghallottam az egyik testvérnek az fogadalmakor, ugye novicius voltam, hát nagyon megrendített ezek a szavak, hogy megígéri az örök életet. Persze, ha megtartom, de hogy már akkor így megéred bennem, hogy ez nagyon jó.
Bácskából jönnek az ünnepedre?
Sokan vannak a meghívottak, de kevesen, akik eljönnek. A falumból egy busznyi ember talán fog jönni. Igen, viszont a rokonság, betegség és egyéb okok miatt nem valószínű, hogy mindenki el fog tudni jönni. Ez kicsit nehéz is számomra, meg szomorú, de megértem őket, hogy nem vállalkoznak erre a hosszú útra. Viszont sokan ígérték, hogy lélekben velünk lesznek, imádkoznak, értünk. Viszont annak nagyon örülök, hogy a nagymamám, aki életében nem volt még külföldön, meg nagyon a falu határain kívül se, megcsináltatta 74 évesen az útlevelét, és ha minden igaz, el fog jönni.
A Pasaréti templomban szeptember 26-án 4 fiatal szerzetes teszi le örök fogadalmát a növendékek életéről, képzéséről Fejes Antal növendékmagiszterrel, illetve az egyik leendő örök fogadalmassal, Angyal Jeremiással beszélgettem. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé.